alakulhatnak, és a szél is megélénkül. Másút esőre, szélre nem kell számítani. A hőmérséklet délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Attila roma életképei.
Nyálkás, esős idő volt, bizonytalan lépteim felkeltették a rendőr figyelmét. Először körüljárt, majd hozzáélő határozott fölénnyel megszólalt. Na mi van? Már maga is letelepedési engedélyért jött? Nem, kérem szépen, én már kaptam egy Edzsigmond királytól. Válaszoltam halkan, de a király szót erősen ejtve. Hopp te, hát itt semmiféle zsiga nem dolgozik. No, menj csak az eligazítóba! És jobb keze mutatóját, mellkasától félkörben elkanyarítva, egy dobozszerű fülkére mutatott.
Gyerekkorában idegesítette, ha származása miatt megjegyzéseket tettek rá. Ilyenkor mérhetetlenül dühös lett, de kusza és hadarós beszéde nem tette lehetővé, hogy érdemben válaszoljon, inkább hallgatott. Kényszerű töprengését lustaságnak tartotta, bizonyos esetekben egyenesen gyávának érezte magát. Jogot hallgató ismerősei társaságához csapódott. Szívesen fogadták, díszes mappákat, ceruzákat vásároltak neki, és tanítgatták. Lajos mérhetetlenül büszke lett új munkájára. Már-már hivatásnak érezte, hogy a kicsúfolt embereket a jogszigorával védje meg. Több ízben járt külföldön tapasztalatot gyűjteni, itthon pedig egyetemekre hívogatták, hogy egy-egy diszkriminációs esetről beszámoljon, tanúbizonyságát adja felkészültségének. Sokat sejtetően összehúzta átlagos vonású szemöldökét, és a jogot ismerő barátaival járta az utcákat, cigányasszonyoknak segített bevásárláskor megszámolni a visszajárót. A hajnalig tartó ivászatkor is ügyelt arra, hogy fajtájához elfogult maradjon. Életét immár teljesen kitöltötte a riválisokkal való vita a rasszizmus eseteinek megtárgyalásakor. Ilyenkor gyakran szerepeltek érvként a gyermekkorából felsejlő élmények, melyekre partnerei nemigen tudtak mit válaszolni, hisz ők csak a kirándulás szintjén jártak cigánytelepen. Lajos ettől az érvelési taktikától oly büszke lett, hogy ruháit már gondosan kellett válogatni. Szívesen hordott fekete félcipőt, nyakkendőtűt, elegáns szemüveget, aktatáskát, de hajával nem tudott mit kezdeni, mert az úgy nőtt neki, mint nyári párában a dudva. Merész ötletében besietett a legközelebbi fodrászhoz, illedelmesen köszönt, és kért egy frizura helyreigazítást. A mester gyanakvóan végigmustrálta, és határozottan közölte vele, hogy őt itt ugyan senki nem fogja megnyírni. Lajos először örült, hogy végre egy újabb eset, amelyről majd hosszan és tudományosan beszámol egy általa szervezett konferencián. De hiúságának rosszul esett a már kidobással fenyegetőző mester mondata. Megszólalni nem mert hadaró stílusa miatt, a panaszkönyvhöz sietett, s lezser kézmozdulattal belefirkantott valamit. Kifelé menet szigorú, de jogilag rendben lévő szemhunyorgatással csak megkérdezte, hogy miért nem, amikor ő nem is tetves. A mester, csodálkozva a kérdésen, rideg tárgyilagossággal közölte, hogy azért nem, mert ez itt női fodrászat.
Tehát én voltam az egyetlen cigány értelmiségi, akinek autója volt, egy rozogat trabantikomat. A többiek busszal, vonattal környékezték meg a népet felvilágosító körútjaikon. Még egyszer csak az azóta nyugati autóra szertett és a népet már nemigen fölvilágosító neves kolléganőm elém állt azzal az üzleti ajánlattal, hogy autóm lévén járjunk együtt klubokba és egyéb a cigányi ifjúságnak fenntartott művelődési helyekre, hogy ő ott elszavalhassa verseimet, és az értejáró pénzen osztozhassunk. Heves karizmája meggyőzött, és útra keltünk. Hosszan magyarázta utazásunk fontosságát, de félbe kellett szakítanom, mert éppen a lottószámokat húzták, ezért fölerősítettem a rádiót. Majd bűntudatot nem érezve a kezébe adtam a lottószelvényemet, hogy nyugodtan vezetessek. Kihúzták az első számot. Kolléganőm meglepődve, de hanyag legyintéssel közölte, hogy talált ugyan, de ezért még nem fizetnek. A második szám eltalálásakor még mindig csak gúnyoros mosollyal tájékoztatott a várható összeg csekélységéről. De amikor a három kihúzott számból már mind a hármat eltaláltam, idegesen ellenőrizni kezdte a szelvényem érvényességét. Zavartan piszmogott a biztonsági övvel, és kibámult az oldalsó ablakon, elfordítva tőlem arcát. Kihúzták a negyedik számot is. Kolléganőm hányaveti módon lottómra nézett, és riadtan, fölkapott fejjel, ingerlékenyen a hihetetlenség hangsúlyával közölte, hogy ez is talált. Okos nő lévén ismét utunk fontosságáról beszélt abban a reményben, hogy a lotton nyert összeget jól kiérdemelt fizetségünkhöz lehetne csatolni. Kihúzták az ötödik számot. Kolléganőm már félve ugyan, de szemügyre vette a szelvényt, megkönnyebbülve rám nézett, és nyugodt hangon azt mondta. Na, látod, most aztán jól megvert az Isten.
Hidegtől már-már unottan üldögéltünk, amikor elővették a dobozból a megsárgult fényképeket, s ha ismerőst találtak, egy-egy rövid történettel emlékeztek rá. Ő volt a te nanád, mondta apám felém nyújtva a fényképet. A képről egy szép parasztasszony nézett rám. Azt hittem először, hogy tévedés, de anyám hozzáfűzte, hogy ő bizony magyar volt. Apámra néztem, s mint aki fontos tényt állapít meg, Ezt mondtam neki. Apám, hát te akkor nem is vagy cigány. Mire ő gondolkodás nélkül felelte.
Ó, fiam, hát nem is úgy, mint te.
Dajka szép, formás arcú lány volt. Már ebből lehetett sejteni, hogy felnőtt nőként nem fog örökké a telepen élni. A falusi rendezvényekre rendszeresen lejárt, s vagyonos paraszt gyerekekkel kísértette magát haza. Anyja dicsekvően kiállt az útra, és házukig méltósággal sétált reménységével. A többi lány igyekezett példát venni Dajka viselkedéséről, de vastag orruk, duzzadt lila szájuk, babrálgatással telezsúfolt fekete combjuk, ázott fűszagú hasuk ezt nem tette lehetővé. Dajka világos bőre, vékony szája, keskeny arcéle, már-már szőke haja, anyját arra ösztönözte, hogy a város bentlakásos iskolájába írassa. A ritmikus fény melankólikus kényelme, a céltalan futkosások a város hídján, a lezserkönyöklésű férfiak, az éjszakai séták mind-mind erősítették Didajkának azt a szándékát, hogy végleg ott hagyja a cigánytelep kora estülését. Az egyre csak sokasodó csecsemők eltemetését, a húzatos dombtetők beteg kutyáit, a penészes vályok falnak dőlő, cigarettázó vénasszonyok növényszagát. Jövőt látott maga előtt. Egy kockázatoktól mentes, könnyű lélegzésű jövőt. Ő igazán nem akart nagy dolgot, csak egyszerűen feloldódni egy olyan közegben, ahol őt senki nem veszi észre, ahol ő épp olyan, mint a többi ember, és nem kell magyarázkodni a semmiről és senkiről, ahol elférő, mint leendő asszony, ahol arcának keskeny íve hasonlít a többiekéhez, ahol a bizonytalanság felköhögött filléreit örökre elnyeli a nyüzsgés biztonságos automatája. Zoltán illedelmesen átölelte Dajka derekát, és ott álltak a 8. emeleti lakás előszobájában. A mama Dajka haját megtörölte, izzadt kis arcocskáját megsimogatta, és így szólt. Most olyan kócos vagy, mint egy aranyos kis cigánylány. Dajka ott állt, köhögve, visszafojtott sírással a két világ le nem tisztított ablaküvege előtt, és így felelt. Jaj, nem, kérem szépen, nekem csak az apukám volt az, de ő már réges-régen meghalt.
Évek óta nem volt ilyen hideg. Apám ott ül a tűzhely melletti ágyon, és a sparhelt alatt lévő tüzelőfával piszmog. Tudod-e, apám, hogy Amerikában milyen hideg van? Szólalok meg, és mindketten közelebb ülünk a tűzhöz. Hát, hallani éppen hallottam. És azt tudod-e, hogy -40 fok van, és az emberek sorra fagynak meg az utcán? Apám a hírtől megijedve gyorsan rak a tűzre egy darab fát a jobbikból, talán még nem késő, gondolhatja magában. Sőt, az a hír is járja, hogy ki fog hűlni az amerikai kontinens. Az embereket átköltöztetik Európába, és a mi falunkba is kerül 2-3 teherautóval. Apám lesöpri maga körül a pokrócot, mint aki számított erre a hírre, és határozott hangon megszólal, mutató ujjával az ajtó felé bökve. No, fiam, ide ugyan egy se jön.
Önként nem jelentkeztek orvosok, de az egészségügyi szolgálat utasítására összeállt egy tapasztalatokkal rendelkező csapat, és elindult a tüdőszűrő busz a cigánytelepre. A sáros, meredek úton alig ért ki, amikor kócos, vízbe mártott cukros kenyeret majszoló gyerekek riadt kapkodással, apró kavicsokkal dobálták a furcsa jármű vastag ablaküvegét. A személyzet végképp nem mert kiszállni a botokkal közeledő férfiak láttán. Készülékükkel rendőröket hívtak, és hangszóró segítségével nyugalomra intették a szoknya fölemeléssel védekező asszonyok tömegét. A gyerekeket láthatóan jól szórakoztatta a tüdőszűrő busz ablakán óvatosan kiejtett csokoládék fölkapkodása és a zsákmányon való marakodás kuncogó győzelme. Ha a nők kíváncsiskodtak, kenyér, liszt, a férfiaknak pedig cigaretta pottyant. A gyerekek, a nők és a férfiak megnyerése után először a rendőrök, majd barátkozóan az orvosok merészkedtek elő a tüdőszűrés elkezdéséhez. Illedelmesen a gép elé állították őket. A fénykattanásakor megriadtak. Alig látható pupilláik kitágultak, de a kevéske csomag illata feloldotta arcukon a kvarc szúrós szagát. Az asszonyok, mormogó férjeiket meggyőzve az egészség megőrzésének fontosságáról, félmeztelenül a hideg géphez tolták langyos mellüket. Margit szép asszony volt. Már a faluban lakott. Hófehér bőre ellenére is elfogadták. Cigánytelepi rokonai üzenték az újabb lehetőséget. Gyermekének vizsgáltatása végképp földhöz juttathatja őket, mert bizonyossá válhat, hogy kiválasztottak a koszos tömegből, s alkalmasak arra, hogy földet műveljenek. Margit tiszta ruhát adott a gyermekre, és büszkén a polgármester és a rendőrök gyűrűjén át az orvoshoz emelte. Egy öreg halkan megjegyezte, hogy jóval a gyermek születése előtt látta Margitot egy zsák krumplival és egy tömött libával sietni. Az orvos óvatosan az anyához lépett, és közölte vele, hogy a gyermek tüdejénél találtak valamit, és ezért azonnal a kórházba kell vinniük újabb kivizsgálásra. Margit kétségbe esetten kérdezte. Na de hogy lehet ez, doktor úr, kérem, hisz ez a gyerek olyan szép, mintha nem is cigány lenne.
Puzsi már akkor kitűnt ember szeretetével, amikor a németek a kicsinke cigánytelep fekvése miatt ott berendezkedtek. Felismerve a szorult helyzetet, 18 éves kora ellenére egyaránt biztonsággal mozgott a bakák és a tisztek közt. 6 héten keresztül az ezredes ruháit gondozta, s a magas rangú tiszt kitüntetéseivel kendőjén lefelsétált díszesen a katonák előtt. Ennek köszönhetően savanyú derekához fényes tokkal pisztolyt szíjaztak, s gyerekek, asszonyok szalutáltak neki. Jürgen tisztelte Puizit. Vizitáláskor szívesen ültette maga mellé az autóban, és lassú ünnepélyességgel integettek az utánuk futkosó embereknek, akik tudták jól, hogy Puizinak köszönhetik lányaik és asszonyaik biztonságát. A németek idején finom, könnyű füstű cigarettát szívott, s mint kiváltságos képviselte a cigányok ügyeit. Az oroszok bejövetelekor kérlelve néztek rá púpos házaikból. Puzsi érezve az ügy fontosságát, elhivatottsággal telve az ezredes elvtárs ruháit hajtogatta, és durva papírból csavart cigarettáját szívta. Időnként csokoládét és fekete kenyeret dugdosott a vörös csillagokkal díszített blúza alá, és a fekete tintával pöttyösre festett arcú asszonyokhoz vitte. Pújzi már, öregecske! Nyulánk feje megkerekedett. Lábai csoszogva viszik a kocsmához. Mielőtt bemegy, vizsgálódva körülnéz, és fejét a cél felé emelve a pulthoz megy. Türelmes szembogara a pálinkára és a cigarettára irányul. A cigarettát megszagolja, elégedetten zsebébe teszi. A pálinkát méltósággal lenyeli, az üres poharat a megfelelő koppanással a pultra teszi, néz egy keveset maga elé, majd fejét a kocsmároshoz fordítja, aki a megszokott sorrend értelmében a végső mozdulatra vár. Pújzi szeme beszédesen remeg, s mondandójának érveléseként mutató ujjával gégéjét erősen bögdösve így szól. A fekete rák egye ki a torkomat, ha meg nem adom neked ennek az árát.
Apám s anyám, miután a telepről leköltöztek, a falusiakhoz illően büszkén ültek vasárnaponként a kapu előtti lócán. Figyelték a szomszédokat, hogy elleshessék tőlük a járókelőknek való köszönés csínyát, bínyát. Az már 2-3 odaköszönés után kiderült, hogy egyrészt a kalapot azzal a kézzel kell megemelni, amelyikkel nem takarjuk az elhaladót. Másrészt, hogy egészen nem szabad levenni a fejről, épp csak megemelinteni, mert ha a deréktól lentebb kerül a levétel lendülete miatt, könnyen azt hihetnék, hogy koldulnak vele. Akkor pedig azonnal kiderülne, hogy honnét is jöttek ők valójában. Egy vasárnap hozzájuk kimenvén megkönnyebbülten tapasztaltam, hogy ott ülnek a lócán, s jó tanítványként köszöngetnek. Láthatóan zavartam őket vasárnapi elfoglaltságukban, de azért megkérdeztem, hogy bekapcsolták-e a rádiót.
Ó, fiam, még a hűtőszekrényt is!
Válaszolta apám hangosan, hogy az éppen üdvözölt is értsen belőle, nekik már erre is telik. No és hallottátok a híreket?
Hát persze, fiam, mi figyelemmel kísérjük a világ eseményeit.
No és azt is hallottátok, hogy kitört a harmadik világháború? Erre a hírre igazán nem számítva, apám anyám vállára tette a kezét. Mélyen a szemébe nézett, mint aki hibáztatható a történtek miatt, és megszólalt.
Na, Irény, mit mondtam?
Barna megáll a kocsma előtt. Óvatosan körülnéz, megszámolja pénzét, majd benyit. Látja, hogy a kocsmában majón kívül senki sincs. Hát oda megy hozzá, először némán, de fontoskodva megáll előtte, majd ráteszi a vállára a kezét, s így szól. Hát téged meg kibántott. Majó csodálkozva a kérdésen, de mégis sejtve benne valami fondorlatot, hosszan barna szemébe néz, és némi töprengés után válaszol. Engem ugyan kibántott volna. Barna nem számítva erre a válaszra, szaporákat köpköd Majó arcába, s dühösen így felel vissza. Eredj már, te szerencsétlen! Hát te ilyenkor se szégyelled magad!
Az asszony öreg volt, s fia nőtlensége miatt szomorú. Talán hibbantsága, együgyűsége véget nem nősülhetett meg ez a gyerek. Töprengett magában. Ám egy délután a fiú úgy állított be, hogy egy nő is jött vele az anya elé. Gyanakvóan és reménykedve méregette egymást a két nő. A fiatal csúnyácska volt az arcát beborító himlő miatt. Szótlanul állt a három ember. De amikor a szomszédos házakból átjöttek megnézni a menyecskét, megszólalt az idős asszony. Ó, hogy szarjatok a számba, hát mondjátok már meg nékem, hogy ki ez a szépség?
A jégverés fokozatosan alábbhagyott. Az eső is elcsitult, s a gyerekek kimerészkedtek a nehéz párától terhelt füves lapályra. Lepkékhez és színes bogarakhoz hasonlítottak, ahogy ott szaladgáltak a vízgőz takarója alatt. Ez a vastag, szinte már szilárd pára alig moccant. Fűszálak testéhez tapadva őrizte helyét, míg a gyerekek vékony vesszőkkel suhintották a levegőt, hogy ez a nyírkos élőlény vánszorogva fölfelé mozduljon. Darabokra szakadva hosszasan megemelkedett, s mint egy elfelejtett vattacukor remegett a térben. A pára megindult, s a túlsó domb mögé zuhant, ahol vízcseppekké törte magát. Végre kijöhettek a férfiak is, mesztelen lábukat jó ízűen áztatták a növényzet közt. Miközben újra kisütött a nap, először vékony, sárga tűként piszkált a szemüket, majd egyre erősödve a maradék párát is fölfalta a levegőből, és megnyugtató melegséggel árasztotta el az egyszerű házak kopott falát. A vályok téglákon átszivárogva üzente az asszonyoknak, hogy kihozhatják apró gyermekeiket. A férfiak arcán már készülődött a terv, de megfogalmazni még egyikük sem merte, míg Vén csúnya és Lala bácsi ki nem hozták hangszereiket. Tétován hangoltak, mintha véletlen lenne az egész, s közben az asszonyok beleegyező pillantását várták. Bizakodva muzsikáltak, s várták, hogy az idősebb asszonyok szoknyájuk alá rejtett zsebből savanyú filléreket vegyenek elő. A pénz kevésnek látszott. A férfiak is kotorászni kezdtek régi kabátjukban, még a gyerekek iskolás holmiai közt is. Fosit bízták meg a nemes feladattal, mert valamikor cigánybíró volt, a telep dolgait ügyesen titokban tartva képviselte a cigányokat a falu előtt. Kezébe műanyagkannát tettek, a pénzt gondosan a zsebébe szorították, s útnak indították a falu felé. A férfiak reménykedve lekaszálták az engedelmes füvet, kalapjukat hegykésre állították, az asszonyok száraz szoknyát vettek föl, gyermekeiket előre megszoptatták, és szép régi dolgokról kacarászva beszélgettek. Fosi megérkezett. Gyanúsan megállt az emberek előtt, jó nagy, de látható távolságra. Nagyot húzott a borból, majd gatyáját lehúzta, és maszatos micsodáját a kanna szájához dörzsölte. Az asszonyok undorodva és sikoltozva elszaladgáltak, mintha békát dobtak volna közéjük. A férfiak finnyásan megdermedtek, ismerős mozdulatot sejtve. Ám Mujesz nevetve Fosihoz szaladt, és így szólt.
Én nem utálom a drága egysógoromat, hisz mi nem is vagyunk egymásnak idegenek.
Azzal a szájához emelte a kannát, és hosszasan kortyolgatta a bort.
Váratlanul és nagy erővel jött a tél. A csípős szél sokáig telepvégi kunyhójában marasztalta Danyinét. Ám a ketrecben tartott nyulak éhes visítása mégis arra késztette a vak asszonyt, hogy kitapogatódzon a házból, és féltve őrzött állatainak a falu határában a hó alatt felejtett lucernából szedjen egy keveset. A harmadik, negyedik letépet csomó után a recsegő hó idegeneket hozott. Danyiné riadtan felemelte arcát. Világtalan szemének pupillái körbe-körbe forogtak. Rendőrök vagyunk. Rajta kaptunk, hogy az állam vagyonát lopod. Ezért itt és most statáriumot ülünk fölötted. Sajnos ki kell, hogy végezzünk. De előtte a biztonság kedvéért bekötjük a szemed. Azzal oda siettek az asszonyhoz, két karjánál fogva egy fához kötözték, száját betömték az állami tulajdont képező lucernával, és a fejéről lehúzott kendővel bekötötték a szemét. Az asszony a bűnösök egykedvűségével hajtotta le a fejét, és beletörődve az ítéletbe, sorsára várt. A két rendőr elégedetten egymásra nézett, pisztolyukat elővették, és közvetlenül az asszony füle mellett a levegőbe lőttek. Majd vihogva és ugrándozva eloldozták Danyinét, és vakságára való tekintettel visszakísérték kunyhójának ajtajához. Mikor az unoka megérkezett, az asszony már nem titkolhatta előtte, hogy összepisülte magát. Ki tette ezt veled? Kérdezte a gyerek. Nem tudhatom én azt, fiam, hisz bekötötték a szememet. Lenke a jól öltözött cigányok biztonságával sietett le a telepről. A nyakába kapaszkodó gyerek himbálózó lábát óvatosan eltartotta kabátjától. Mielőtt belépett az orvosi rendelőbe, ruháján igazított egyet. Állt gyerekkel az ölében. Ott a tiszta ruhája, a megfésült haja már nem adott neki elég merszet ahhoz, hogy megszólaljon. Mi baja van ennek a gyereknek már megint, te asszony? Kérdezte az orvos gyanakvón és durván. Lenkében olyan érzés támadt, mintha bíróság előtt állna, mintha valakit becsapott volna, és ez a gyerek talán nem is beteg? Félve a következményektől, bocsánat kérően megszólalt. Ó, hogy a faszát nyaljam ki, nem tudom, doktor úr! Zsuzsi néni óvatosan legugolt. Szinte négy kézláb csúszott a zsinórhoz. Lassan feszesre húzta, majd megrántotta. És a kakas már ott csüngött fejjel lefelé a hurkon. Szétnyíló taraja dühösen megtelt vérrel, vékony nyelvét kinyújtva olyan volt, mint egy errepet barack. Rikoltozni már nem volt ideje, himbálódzó teste alatt a por is megnyugodott. Zsuzsi néni kioldotta a hurkot, a kakast szoknyája alá dugta, lassú melege szagot engedve szivárgott öregedő hasa alá. Megkerülve a nagy dombot és a baromfi telepet, a temető szélét simogatva ért haza. Izzadt házacskája előtt ismerős mozgású tanítóurak és fehér köpenyesek faggatták gyermekeit az egészséges táplálkozás szabályáról. Figyelmüket fölhívták a rendszeres étkezés állampolgári kötelezettségére, s a nyomaték jeléül fejüket itt-ott ütögették. Zsuzsi néni zsúfolt szeme kevés volt a segítséghez. Szoknyája alatt a titokkal nem tudott szaladni. ezért nyújtott lábbal sietve menetelt, s lábfejével rettenetes írtást végzett az út növényzetében, míg odaért. Fulladozva a fáradtságtól érdekesen köhögött, s mindeközben próbált haragos arcot vágni a történtekhez, de a köhögéssel megtelt pofazacskója még nevetségesebbé és szánalmasabbá tette. Gyermekei sírása ugyan a komikus helyzetet fellazította, de a tanító urak és a fehér köpenyesek épp a sírás miatt döntöttek úgy, hogy az állam gondozására bízzák a gyerekeket. Fejüket leszorítva már tolták is maguk előtt őket. Zsuzsi néni szélesen oldalra emelt karral próbált járásán segíteni, de feszes lába becsuklott, s hanyat vágódott. Terpezbe merevedett térdekkel feküdt, s özvegy szoknyája alul kiemelve az állatot így szólt. Inkább ezt a kakasomat vigyétek el.
Nemigen szívlelték ezt a családot. Gyakran bosszantották őket. S ha falopás közben lemaradtak a sorból, valamelyik gyorsfutású gyerekkel rendőrt hívtak rájuk. Ablakukat döglött madárfejjel betörték, s kamaszodó lányaikat az idősebb asszonyok lefogták, a telepnek mutogatva őket, hogy hétről hétre mennyit szőrösödnek. A férfi szívesen fogadta, hogy Leninnek hívják. Az asszonyt Kandúrnak, mert hadarús mondata végén mindig dorombolt egy hosszút. Lenin jellegzetes sapkáját megigazította, és családjával felköltözött a telepvégi erdő mellé egy kicsinke tisztásra. Állatokat tartottak, és az erdőn szedett fát a faluban eladták. A rendőrök gyanakvóan s időnként intézkedve kísérték figyelemmel a család életét. A kislányok kacarászva ültek a fűben, s a rájuk bízott csibéket simogatták. Sárga pihéjüket erős szél borzolta össze, a gyerekek esőre gyanakodtak. Későn vették észre, hogy egy hatalmas madár szuronyként repül feléjük. Már nem lehetett a vastag fűbe bújtatni a csibéket. A sas lecsapott, és csőrével feltépte a pihék alatt összerándult testet. Az óriási madár szárnyait széttárta, és nekirontott a kisebbik gyereknek. A lány erőtlenül egy kőre zuhant. Lenin és Kandúr felemelték a kicsinke testet, az eltört nyakcsigolyákat lemosták. Fölmentek a padlásra, s a kislányt felakasztották. Amikor kijött a rendőrség, Kandúr hadarva fölolvasta az iskola határozatát, miszerint a gyerekek tetvességük miatt nem járhattak iskolába, s mielőtt még dorombolt volna egy jó hosszút, így szólt. Még szerencse, hogy tetvesek vagyunk, így szégyenében felakaszthatta magát ez a gyermek.
A sáros, iszapos úton nehezen kapaszkodott fel az autó. Kerekei a nedves fűcsomók mintázatát összegyűrték, és csúszósan megálltak a sárkunyhó előtt. Közönyös férfiak kivették a koporsót, és mint fölösleges dobozt letették a szomorú földre. Sietős kutyák futottak az asszony kilógó karjához. Nyálas nyelvük egyszerre együttérzést és riadalmat ébresztett az ott áldogáló emberekben. Még annyi éberség volt bennük, hogy idejében megakadályozzák a holttest kiráncigálását. Rózsi tudta, hogy kisebbik gyermekének is az a baja, amelyikben idős lánya halt meg. Ezért kihozta a kórházból, hogy ő gondoskodhassék róla. Gerincét szagolgatta, és rendszeresen növények levelével dörzsölte. Gyenge horpat hasát melegen tartotta, hogy az izmok fellazuljanak, és a mérges bárányszagú gáz kiszabaduljon. A fiú már nem tudott ülni. Ülepén a hosszú vágás úgy égette testét, mint erőtlen patakot a belezuhanó égő fa. Amikor levegőt vett, A jajgató fügyszerű utóhang a dobhártyát olyan ütemesen érintette, hogy csak szégyenkezve, elbújva és szuszogva mert tátogni. Ilyenkor fogatlan szája, mint egy kék üreg, szinte némán harapta a zsíros, nehéz testű levegőt. Apja gyakran ült ágyához, és szikár hegedűjével kedvenc nótáit halkan pengette, hogy némi mosoly dörzsöljön ki fia szeméből. De a mosolyba görbült száj gyakran a síró madarak csőréhez hasonlított, amivel szinte már karcolni lehetett az utolsó csókot a letakart haldokló rozsdás arcára. A fiú egy reggel felállt. Az asszonyok gyanakvó tömegéhez lépett, és kérte, hogy a csirkének a fehér húsát főzzék meg neki. Rózsi tiszta kötőjét mintázat szerint megigazította, és a kolduló asszonyok mozdulattartásával a faluba indult. Szőke kékszemű fiúcska szaladt elé, és kérte, hogy menjen föl vele az anyjához. Az asszony sietve a hátsó kertbe hívta, és egy kupacra mutatott. Még meleg? Nemrég ástam el. Hallottam, hogy a fiad beteg. Talán jó lesz neki. Ha sietsz, és ha nem szólsz senkinek, a krolcsón neked adom, mondta Rózsinak megértően és kapkodva. Rózsi lába közé gyűrte szoknyáját, legugolt, és erős ujjaival kikaparta az állatot a gödörből. Az asszonynak nyárra munkát ígért cserébe, és közben kendőjét a hihetőség kedvéért hátrább húzta fején. Izzadó bokrok sarkát kerülve a sár alatt szuszogó úton ért haza. Megszokott lépéseit nyafogó és kétségbe esett ugrálás váltotta fel. Fűszálak harmadcsepje, mint az üvegkavics sértette talpát, de a vért nem tűrte természete már lánykorában se. A tollat lefosztották, s így az állat csupasz bőre megborotvált halottra hasonlított. Rózsi menekülni akart ettől a gondolattól. De fia arcának tyúkbőrét nézve már az állat zsigerelését is lekésve a fehér húst látta a serpenyőben sülni. Fia finnyásan szájához emelte az ételt, és így szólt. Ez a hús büdös! Mire anyja békülékenyen így válaszolt. Büdös az anyád picsája! Igaza van anyádnak, fiam, zárta le a vitát az apa.
Pap idegesen csípőre tette kezét, onnan ügyesen az ég felé emelve ujját, arra az igazságra jutott, hogy nem temetheti el. Nem volt megkeresztelve. S különben is miféle szerzet ez az Erzsú, aki már gyermekkorában is olyan szúrós szemmel bámulta a feszületet, hogy az állítólag elmozdult a helyéről, s ezek ellenére mégis több mint 100 évet élt. Józsi és Ica, akik az alkonyat vékony fényétől lényük elhomályosodását érezték, kilátástalanul piszmogtak haza. A halottal már igazán nem aludhatnak együtt több éjszakát, s valahogy mégiscsak el kell temetniük. Erzsú egyértelmű arcára rosszallóan és számon kérően vetettek egy-egy pillantást. Amikor beesteledett, Ica gondosan betekerte Erzsú testét. Józsi pedig mindent értve a mozdulatok elszántságából gyorsan összeeszkábált egy ládát. Sokáig ültek némán és mozdulatlanul. Amikor az éjszakának már szaga lett, a talicskára erősített ládával kilopóztak a temetőbe, és gondosan elföldelték. A bokrok falához lapulva futottak haza, a sok-sok engedélyezett sír között, csitítgatva a kóborkutyákat. Szomorú és bűnös lélekkel guggoltak a kályha elé, hogy elégessék Erzsú ruháit. A nehéz lángok lassan és szuszogban mozogtak a durva szövési ruhadarabok körül, A kis szobácska falát nem pattogó csiripelő tüzecskék világították be. A savanyú füst szemükből könnyeket taszított ki, s ez eszükbe juttatta, hogy egy falat kenyeret és egy pohár vizet tegyenek az ablakba. Így már békésen, mozdulatlanságukat apró fészkelődéssel fellazítva üldögéltek az időnként morgó tűz előtt. Hosszan csörömpölő zöld lepke keringett a pohárvíz és a falat kenyér körül, majd a tűzbe szállt. Józsi ilyetten utána nyúlt, kiemelte, szárnyait gondosan letisztította, és icához fordítva így szólt. A plébános úr talán most már meg is keresztelhetné.
Hallottak Balog Attila írásaiból. Közreműködött Lajos András, Milák Melinda és Székely B. Miklós. Zene Kovács Áron Ádám. A műsort Sereglei András és Soltenszky Tibor készítette.
Felvétel 2009-ben készült, és legutóbb 2016. július 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei péntekenként 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztőnek.